Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és dr. Balázs Péter volt külügyminiszter van itt velem a stúdióban, akit nagy szeretettel köszöntök.
Jó napot kívánok!
Valamiért engem ez birizgál, vagy birizgált, hogy a diplomácia területe az mindig egy picit ilyen rejtélyes, hát nem mondom, hogy zavarosban halász, ez talán erős lenne, de minden esetre egy nagyon kulisszák mögött zajló tevékenység, ezért gondolom azt, hogy tulajdonképpen segíti azt, hogy mondjuk ilyen ravaszkodásnak, vagy rafinériáknak a terepe legyen. Erről szeretnélek majd kérdezni a műsorban, de talán, ha megpróbálnánk onnan megfogni, hogy mi a diplomáciának tulajdonképpen a feladata, vagy szerepe a mindennapokban.
Amikor diplomáciáról beszélünk, akkor elsősorban az államok közötti kapcsolatokról van szó. Számos egyéb fajta diplomácia is létezik, tulajdonképpen minden szervezet tart kapcsolatot a külvilággal, de ha csak a hivatalos szintekre szűkítjük, ott is van államok fölötti, például az Európai Unió, NATO, ENSZ, és van egy följövőben lévő államok alatti tartományok, nagyvárosok, amelyek közül jó pár sokkal nagyobb, mint az államok jelentős része. De maradjunk az államoknál. Nos, igaz, hogy ez a fajta diplomácia, aminek több száz éves múltja van egyébként, egészen a Veszfáliai békéig megy vissza 1648, amióta államokat elismerünk, és fontos szereplőnek tekintünk, főúri, sőt uralkodói játéktér volt, és innen indult el odáig, hogy ma a Twitteren keresztül és egyéb közmédiákon keresztül a legnagyobb nyilvánosság előtt is zajlik. Tehát ma már nem olyan rejtélyes, nem annyira magas szintű, viszont rendkívül fontos, mert igen nagy tétekben játszik.
Hadd kérdezem akkor ezt meg, hogy amikor azt mondod, hogy a nyilvánosság előtt zajlik, tehát én feltételezem, hogy social media és ilyesmire is, tehát amikor valaki magáról posztol, hogy itt vagyok a brüsszeli reptéren, és most majd beolvasok, ilyesmikre gondolok. Ennek a nagy része úgy képzelem, hogy a közvéleménynek meg a nyilvánosságnak szól. Mennyiben szól ez a tárgyaló félnek, tehát mennyiben tekintik ezt hivatalos üzenetnek, vagy mennyire a politikai közjátéknak tekintik mondjuk az ellenoldalról, hogyha most egy tárgyalási szituációra gondolunk?
Ez a két dolog ma rettenetesen összefolyik. Tulajdonképpen hagyományosan nagyon elvált egymástól, mert a partnernek szóló üzeneteket, mondani valót, azt zárt termekben, bizalmas csatornákon továbbították, és akkor ettől függetlenül külön megfogalmazták a közleményt.
Ugye még én... Közösen, nem csak...
Tehát, hogy... Hát, az attól függ, nem ugye ifjú diplomata koromban még közleményeket fogalmaztunk, amit aztán jóvá hagytak a különféle vezetői szintek, és sikerült annyira óvatosra csinálni, hogy a végén semmit nem tudtak meg belőle, olyasmik voltak, hogy a felek megtárgyalták a kölcsönös érdeklődése számot tartó kérdéseket, vagy hasonlók, tehát ilyen nagyon homályos általánosságok kerültek csak ki, gyakran a közvélemény elé, és közben az igazi üzenetek mentek a maguk útján. Na most, akkor, amikor Donald Trump volt amerikai elnök, össze-vissza twitterezik, és a saját gondolatait is beleszövi az Egyesült Államok diplomáciai üzeneteibe, akkor azért azt tudni kell, hogy az nem csak a közvéleménynek szól, hogy az ő népszerűségét növelje, hanem azt a japán, észak-koreai, francia, stb. Külügyminisztériumok is alaposan elemzik, hogy ezt most miért mondta, mi a célja vele.
Tehát hivatalos kommunikációnak tekintik, nem a írói munkássága részének.
Nem válhat külön, ilyen nincs, ugye, ha valaki elnök, miniszter, akkor minden megszólalása, minden cselekedete annak a funkciónak a keretében történik.
Ami mindig nagyon izgalmas nekem, és szerintem ehhez kapcsolódik, hogy a kulisszák mögöttiséghez, amikor azt olvasok, hogy berendelnek egy nagykövetet, ugye az mindig egy ilyen nagy horderej, úgy valaki berendeli a nagykövetet, és akkor úgy képzeli az egyszeri ember, én, hogy akkor ott ő vele üvöltöznek, vagy a szőnyek szélére állítják, hiszen ezt a látszatot akarja kelteni a hazai közvéleményben az a valaki, aki berendeli a nagykövetet. Mi zajlik ilyenkor, amikor valami ügy miatt oda rendelnek valaki?
No, tegyünk különbséget, itt azért árnyalatoknak igen nagy jelentősége van, berendelni a saját nagykövetemet tudom.
Pardon.
Tehát, ha én vagyok a külügyminiszter, akkor, és valamilyen probléma történik mondjuk Oroszországban, akkor berendelhetem általában jelentéstételre vagy konzultációra a moszkvai nagykövetet.
A sajátomat.
A sajátomat, tehát akinek én vagyok a főnöke. Aha. Na most, hogyha ülök a saját országomban, és szeretnék valamit mondani az ide akkreditált külföldi nagyköveteknek, tehát a bemtéri külügyminisztériumban szeretnének valamit mondani, teszem azt az osztrák nagykövetnek, akkor bekéretik. Tehát megkérik szépen. Ő nem a beosztottam, én vagyok a legfontosabb kapcsolata, tehát megkérem, hogy szíveskedjék befáradni a külügyminisztériumba, mert fontos mondani valóm van. Ugye, amikor én külügyminiszter voltam, és például volt egy emlékezetes eset, hogy Sólyom László köztársasági elnököt nem engedték belépni Szlovákiába, hanem megállították a Komáromi híd közepén, akkor én bekérettem a budapesti szlovák nagykövetet, és hát elmondtam az összes kifogásunkat ezzel a lépéssel kapcsolatban.
És a tónusban van-e különbség ilyenkor, amikor bekéreted udvariasan és elmondod a kifogásokat, vagy ilyenkor, hát mire gondolok, nem azt mondja az ember, hogy figyelj, ez nekünk így nagyon kínos, jó lenne, hogyha legközelebb, nem? Tehát, hogy mennyire udvarias az ember mondjuk az ügy súlyának a függvényében.
Ugye a nyilvánosság előtt a diplomácia az nagyon sokszor ilyen burkolt, nagyon udvarias formákat használ. A szűkkörű vagy négy szem közti beszélgetésekben ettől eltérhet a tónus, de hát van az a latin mondás, hogy a tónus maga az ember, vagy a stílus maga az ember, hát ez a tónusra is vonatkozik. Tehát a stílus jellemzi az adott kormányt és az adott diplomatát, aki kommunikál, ez sokféle lehet, szivárvány minden színét el lehet képzelni, a leglágyabbtól a legdurvábbig. Attól is függ, hogy az illető országgal milyen a viszonyunk. Tehát egészen másnak kéne lennie egy szövetséges állammal, akivel azonos céljaink vannak, gyakran találkozunk, közös programokat hajtunk végre, és egy nyilvánvalóan szemben álló ellenséges országgal, tehát azt a tónust használják. Erre megvannak a megfelelő kifejezések. Ez is eldurvult manapság, és azt hiszem, hogy a durva hangvételben azért a jelenlegi magyar kormány nagyon élen jár.
Hát hiszen ugye még szokott is olyan kritika érni külföldről, hogy a szövetségesekkel nem szoktak ilyen tónusban beszélni, hanem csak a barátibb hangvételt illik megütni.
Hát ez pontosan így van, tehát attól szövetséges, hogy vannak közös értékeink, közös normáink, úgyhogy én azt hiszem, hogy a célt kellene mindig nézni, hogy mit akarok elérni ezzel a közléssel, és annak megfelelően megválasztani a hangszínt. Tehát, hogyha fokozni akarom a konfliktust, akkor úgy beszélek, ha csökkenteni szeretném, akkor másképp beszélek.
Hát pedig pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy megnyugtatsz abban, hogy attól, hogy valaki udvariasan, lágyan, kedvesen beszél, attól az még lehet egy nagyon határozott és kemény diplomáciai álláspont, és itt nem a szóhasználatnak a megválasztása az, ami determinálja azt, hogy mennyire jól lavírozik valaki.
Soha nem a forma számít, ugye az csak egy köpeny rajta, hanem a közlésnek a tartalma. És a diplomácia nagyon gyakran a konfliktusok úgynevezett játszma mezőjében mozog, tehát játszmának azt szoktuk nevezni, amikor ígéretek és fenyegetések hangoznak el. Ugye mind a kettőből lehet tovább lépni. Az ígéret lehet egy pozitív valami, és akkor, ha azt beváltom, ez egy jutalom lehet.
A szimbolikus ügyekre gondolsz? Mondjuk, hogy szobrot avatunk nektek, hogyha ilyesmi, ez egy ígéret?
Hát igen, az lehet egy ígéret, de fenyegetéseket is lehet megfogalmazni. Na most tulajdonképpen ez számít, hogy mit közölt, amit igazából elemezni szoktunk a diplomáciában, hogy mi volt a közlés magva, a lényege, és vajon miért azt üzenték.
Mit akarhat ezzel?
Mit akarhat ezzel elérni? Ugye ezt szoktuk ízekre szedni és kielemezni.
De azt jól képzelem, hogy mondjuk, ha én meghallgatnék egy ilyen beszélgetést, mondjuk tegyük fel, hogy értem azt a nyelvet, amin zajlik, nem biztos, hogy meg tudom különböztetni az ígéret és a fenyegetést, ha simán csak a szavakat olvasom?
Hát lehet, sőt, ugye fiatal diplomatákat is szoktunk tanítani, hogy hogyan kell dekódolni a különböző üzeneteket. Volt olyan példa, hogy például Chirac francia elnöknél én jegyzetelő voltam, és egy magasabb vezető tárgyalt, fölvetett valamit, amire Chirac azt mondta, hogy borzasztó érdekes, ezt talán majd egy későbbi időpontban megvizsgáljuk. És ott volt egy ifjabb kollega, és kérdeztem, hogy te ezt hogy írnád a jelentésbe? Azt mondta, hogy hát úgy, hogy nem utasította vissza azt a javaslatunkat. Tévedsz. Ez dekodoló azt jelenti, hogy ez egy marhaság, nem vagyok hajlandó vele foglalkozni. Tehát lesöpörte az asztalról, csak nagyon finoman csinálta. Ugye ezeket kell aztán megfejteni, hogy most mi volt az üzenet lényege.
De hát ebből akkor ez nagyon nagy a tét, most csak dekódolom, amit mondasz, hiszen ha félreértem ezt a sorok közötti üzenetet, és ha mondjuk azzal megy aztán az államfő találkozóra, hogy akkor vegyük elő ezt a dolgot, amiről azt ígérted, hogy később beszélünk róla, akkor megszületik a diplomáciai botrány, hogy megszülethet, nem tudom.
Hát igen, homokba lehet futni, hogyha valaki rosszul értelmezi az üzeneteket. Ehhez ismerni kell a megfelelő kultúrát is, és a megfelelő kommunikációt, mondjuk Észak-Európában, különösen Dániában a lehető legőszintébben beszélnek, durván és fájóan őszintén, viszont tudom, hogy miről van szó. Ahogy megyünk lefele, délfelé Európában, Franciaország, Olaszország, ott ilyen burkoltan, sokszor alig érthetően, de kimondják, be van csomagolva a lényeg.
Azt hiszem, az autószerelők is ugyanígy működnek Dél-Európában. Az jutott eszem, és ezt mindenképpen el akartam mondani, hát te nyilván ismered, de a hallgatók nem biztos, hogy a Talleyrand nagyon talán a prototípusa a francia típusú diplomatáknak, aki nagyon-nagyon sok érát túlélt, ugye kevesek között a francia forradalomban azért eléggé csattogtak akkor a guillotinok, és nagyon sokat túlélt, és nagyon idős korában meghalt, és hozták a halálhírét a mulatságba, ahol éppen tartottak, és mondták, hogy meghalt Talleyrand, és azt mondták, hogy érdekes lenne tudni, hogy mit akarhat ezzel.
Nos, ez nagyon jó példa a diplomáciára, hogy igen, talán még a halálával is akart valamit üzenni.
Valamit üzenni. Amikor az előbb használtam ezt a kifejezést, nem teljesen körülírtam van a fejemben, hogy ez mit jelent, hogy diplomáciai botrány. Szerinted mikor lehet azt mondani, hogy valamilyen ügy egy diplomáciai botrányt kavar?
Hát mindenképpen rendkívüli ügyről van szó, tehát valami teljesen szokatlan dolog. Olyasmi, ami felháborodást kelt, és emögött általában megoldatlan probléma van, mert amit megoldanak, lezárnak, abból nem lesz botrányos hír. Tehát valamilyen megoldatlan téma, elfésületlen, lezáratlan, elvarratlan, ami mögött súlyos érdekellentétek vannak, és az egyik fél, akit érdeksérelem ért, ebből botrányt csinál. Tehát a botrányt azt csinálni szokták.
Az nem képződik.
Az nagyon tudatosan, legalábbis a diplomáciában pontosan megtervezve kerül így a nyilvánosság.
És mind a két félnek egyformán fontos ügyről van szó, vagy az egyik?
Nem. Nem, éppen attól botrány, hogy az egyiknek nagyon fontos, a másik pedig megpróbálná valahogy félresöpörni, vagy kicsinyíteni.
Nem tudom, mikor megyünk adásba, ez mindig egy pici késleltetése van a felvételtől, de szerintem sokan fognak emlékezni erre a orosz történelem könyv 56-os minősítésére, aminek kapcsán diplomáciai botrány van, vagy nincs, mert ugye ez egy kérdés volt, hogy az magyar kormány reflektál-e. Ez egy olyan ügy, ami... Ez egy szimbolikus ügy, ezt most megállapítom. Ez egy olyan ügy, ami elvallatlan szálak, egyiknek fontos, másiknak nem, tehát ez beleillik ebbe a sorba, hogy az előbb kvázi definiáltad a diplomáciai botrányt, vagy ez egy belülre szóló, vagy egy hova sorolható ügy?
Mindenképpen botrány. Ugye egy olyan dologról van szó, hogy 1956 megítélését tekintve szöges ellentétben áll a magyar elfogadott általános megítélés és az orosz. Az, hogy egy identitás elemet, mert Magyarország identitásában nagyon fontos 56, mérföldkő, piros betűs ünnep, munkaszüneti nap és a többi, ezt Oroszországban egészen máshogy minősítik, leminősítik, meggyalázzák, ez nem csak szimbolikus, de mindenképpen valahol ugye a lelki szférában zajlik. Ugyanakkor azt azért mindig mérlegelni kell, hogy a valóságban mi történik. És ami történik, az orosz 11. osztályos tanulók, sok-sok millió van belőlük szerte Oroszországban, mostantól kezdve ezt tanulják, és ez formálja a Magyarországgal kapcsolatos ítéletalkotásukat, lehet, hogy egész életük során. Tehát itt mindenképpen lépni kell, és erre nem megoldás az a szégyenteljes kitérő magatartás, amit a magyar külügy tanúsított, hogy ez annyira evidens, hogy nem nyitunk vitát róla, ez azt jelenti, hogy kitér.
Ez egy elkenés.
Elkenés, kitér az intézkedés elől. Itt világgá kell kiáltani, hogy ezzel mi nagyon nem értünk egyet, és követelni kell ennek a tankönyvnek a visszavonását.
Miközben mondtad, akkor villant be, hogy ez ugye Oroszország szempontjából is egy identitásképző valami, csak az ellenkező irányban. Ugye ez a szovjet típusú felfogásnak minősítették az elemzők, hogy a 56-os fellépésüket ilyen módon megindokolják, vagy tulajdonképpen ugyanarra a vonatra üljenek fel, ami a szovjet érát jellemezte.
Hát ha erről lehántom a mai dolgokat, akkor ott áll a szovjet álláspont, ez tipikusan az a szovjet álláspont, amit Szerov KGB tábornok képviselt 1956-ban.
Lépjünk is tovább egy másik műfajra, ami szintén lehet, hogy diplomácia botrány, nem tudom a mértékét, hogy miben, mi a zsinór mértéke a diplomácia botrányoknak, amikor Twitteren üzenget egymásnak egy amerikai nagykövet, meg egy magyar miniszter, vagy miniszterelnök, és így mondjuk így zrikálják egymást, az része a diplomáciának, vagy az a közvéleménynek szóló dolog, ugye ez egy visszatérő elem tulajdonképpen már Good Friend óta, meg Pressman nagykövet esetében is, és a magyar kormányzat sem marad adós ilyen üzenetekben, Kovács Zoltánra gondolunk például, vagy Dajcs Tamásra.
Ugye bevezetőben erről beszéltünk, hogy a diplomácia kilépett a nyilvánosság elé, tehát a zárt termekből, a zöldposztós tárgyalóasztalokról kijött a diplomácia, és egy színpadon játsszák, egy nagy parkban, és szinte bábszínházszerűen megy, hogy a palacsintasütővel verik egymást fejbe. Ez kifejezetten a közvéleménynek szól. Önigazoló, provokatív megjegyzések röpködnek, amelyeknek persze van komoly üzenetértéke is, mert mögötte ott áll, mondjuk az amerikai nagykövet Budapesten nagyon tudatosan jár el, és a kormánya iránymutatása alapján küldi ezeket az üzeneteket.
Tehát amit ő mond, az egy kormányzati amerikai kormányzat.
Abszolút. Tehát egy fegyelmezett diplomáciában, és az amerikai borzasztóan fegyelmezett, de a francia is az, meg a német is az, vagy a svéd is az, egy nagykövetnek soha nincs magán akciója, vagy magán üzenete, hanem azt pontosan tudjuk, hogy a kormánya hangja szól rajta keresztül.
És ebből nem következik az, hogy mondjuk ha aztán szemtől szembe találkozik a két fél zárt ajtók mögött, zöldposztos asztánál, ahogy mondtad, hogy túl kell lépjen egy személyes sértettségem, hogy ez rosszul esett neki, van egyáltalán ilyen egy diplomata vagy vezetőszintű politikus esetében, hogy ne, ez nekem rosszul esett, és akkor most tüske van bennem?
Hát akinek nagyon érzékeny a lelke, az nem menjen diplomatának, úgyhogy ezeket el kell tudni viselni. Olyan van, hogy a hivatalos álláspont mögött van egy talán békülékenyebb álláspont. Ugye ilyen volt már, az én praxisomban kijött egy nagyon durva módosítás a szlovákiai nyelvtörvénynek, amely igen sérelmes volt az ott élő magyar kisebbség számára. Ugyanakkor a külügyminiszter kollégám négy szem közt elmondta, hogy nem fogjuk ezt így végrehajtani. Na most, amire én csak azt tudtam mondani, hogy jó, de azért mégiscsak ez van törvénybe iktatva, tehát engem ez nem nyugtat meg, ez a hátsó szándék, hogy ez csak a koalíciós partner megnyugtatására került bele, szeretném látni a törvény módosítását. De ugye addig is figyeltük, hogy effektíve mit hajtanak végre a nagyon kemény rendelkezésekből. Mondjuk megbüntetik-e 5000 euróra a Kassai Magyar Színházat, ha nem teszik ki a teljes programját szlovákul is.
Tehát itt dekódolni kellett azt is, amit ő mond neked, és azt ne csak a kezemet figyeljék, hanem a tetteimet, vagy hogy...
Mind a kettőt kell figyelni.
Ez, ez itt a Krízisek és pofonok. Dr. Balázs Péter volt külügyminiszterrel beszélgetek, és már is jövünk vissza.